Menopauza mai témánk, amelyről a közbeszéd még mindig nem szól, vagy kevéssé szól, ám bár már van világnapja a menopauzának, amely azt is jelzi, hogy fontos lenne erről a témáról beszélgetnünk. A stúdióba két vendéget hívtam már, az egyikük professzor Ács Nándor egyetemi tanára, Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatója, illetve dr. Szigeti F. Judit, a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusa. Na, ebbe beletört a nyelvem meg a bicskám. Remélem a témában nem fog, mert azért szerintem azt mindenki érzi, hogy ez az, amiről hát esetleg a lányok egymás között beszélnek, akik már nem is annyira lányok, mert a kislányok vagy a fiatalok biztos, hogy erről aztán nem hallanak sehol. Tehát ez az idősebb korosztálynak a témája lehet. Hogy vajon az-e, meg hogy érzik, hogy beszélhetnek-e a nők erről, és vajon a férfiak mit gondolnak, egy kis felmérést végeztünk az utcán, ami úgy zajlott, hogy Hegyesi Adél kolléganőm elindult a közeli utcákban, és mindenkit próbált megkérdezni. Fiatalokat, idősebbeket, hölgyeket, férfiakat. Hát egy majdnem egy órás gyaloglás után, amit most hallanak, ez néhány hozzászóló, ők voltak hajlandóak a témáról beszélni. A kérdés tehát az volt, hogy a menopauzáról manapság lehet-e szabadon beszélni. És most halljuk az összeállítást.
Biztos, hogy lehetne javítani azon, hogy ez sokkal inkább ott legyen a közbeszédben, és foglalkozzunk ezzel a témával, mert ez minden nő életében egyszer beköszönt ez az időszak. És ugyanúgy, mint talán a szexualitással, ezzel az intim témával sem foglalkozunk eleget. Talán így a barátnők egymástól kérdezgetik, vagy mindenki az egyéni útján próbál információkat szerezni, de sokkal jobb lenne, hogyha ez valahogy hangsúlyozottabban ott lenne. Nem valaminek a vége, hanem valami újnak a kezdete is egyben.
Az újabb generációk nyitottak e felé a téma felé, vagy még továbbra is tabunak számít?
Szerintem most is tabunak számít. A saját nőiességükkel, meg intimitásukkal kapcsolatban az életkoruk szerint a fiataloknak is szerintem nagyon nagy támogatásra lenne szükségük egyébként, mert a felmenőinktől ebből nem nagyon kaptunk mintákat sem, hogy hogy kell ezt jól kezelni, a nőiességet, az intimitást. Úgyhogy a fiatalok lehet, hogy nyitottabbak lennének, csak nem hiszem, hogy őket még érdekli, mert még olyan messzinek tűnik ez. De a középkorú nőknél pedig szerintem hasznos lenne, hogyha erre lenne egy ilyen felkészítés, hogy mire készüljenek, hogy lehet ezt egyre élhetőbbé tenni, főleg a lelki hátterére, vagy mondani valójára, hogy valami már nem tud bekövetkezni az életedben a menopauza után, de egy teljesen új világ megnyílik, ami meg ugyanolyan gyönyörű lehet, szabadon meg lehet élni.
De fiatal nőként mennyire érzed azt, hogy az ilyen nőiséget érintő témákról nyíltan lehet beszélni idehaza?
Szerintem manapság egyre nyitottabbak az emberek, de szerintem még mindig kellene egy olyan közös fórum, vagy egy hely, ahol erről még többet megtudhatnak, akár a fiatalok is. Hogyha oda kerülnek, hogy menopauza, akkor ne érje őket ez annyira váratlanul. Nőként az anyukánkkal szerintem még nyitottabbnak kell lennünk, hogy erről is tudjunk beszélni.
Te honnan szoktál tájékozódni nőket érintő témakörökben?
Főleg internetről, de családbaráti szinten is megvan ez közöttünk szerencsére, és szerintem ezt minél több helyen így kéne, hogy legyen.
Összetalálkoztam az utcán Szili Nórával. Most őt kérdezem, hogy gondolja, milyen a menopauza itthoni társadalmi megítélése?
Nagy örömmel nézem, hogy az elmúlt években egyre több szó esik erről, miközben a kamaszkori változásokra, menstruációra felkészítik az anyák a gyermekeiket. Úgy nagyon keveset hallottunk anno arról, vagy anyáink is titkolták, és csak némán túlélték a szenvedéseket, esetleg a fizikai tünetekre, vagy a hangulatváltozásokra rácsodálkozott a család. Most már Iványi Orsi, aki nagy aktivistája a menopauzának, dolgozik nagyon, és ő mellette rengetegen azon, hogy ez ne legyen tabusítva, és én magam is sokszor beszélek róla, vagy kerekasztal beszélgetésekben részt veszek, hogy ez minél inkább az információk áramlását támogassa, mert meggyőződésem, hogy például párkapcsolatoknál is ebben a korban, vagy 45-ön túl, adott esetben a krízishez hozzájárulhat egy elhallgatott, természetes változás, és ezen is változtatni kell.
Fiatal férfiként, hogy érzed, hogy a te generációdban mennyire lehet nyíltan beszélni a nőiséget érintő témákról?
Szerintem abszolút. Szerintem alapvetően nem kell elzárkózni attól, hogy másoknak milyen problémái vannak, akár testileg és a többi.
A te környezetedben a női ismerősei tudnak veled nyíltan beszélgetni ilyesmiről?
Persze, bár nem szoktak. Ezeket feltétlenül nem a fiúkkal lehet elsősorban megbeszélni, mert mi nem tudjuk ezt a problémát úgy átérezni, mint a lányok. Abszolút nyitottan állok hozzá a dolgokhoz, és nem egy imsóinista elítélő módon.
Szerinted a korábbi generációk férfiai is így tekintettek erre, vagy ez a fiatalabb generációnak egy sajátossága?
Szerintem ez inkább egy nyugatabbról hozott dolog, mert itthon azért sok ebben a szempontból is le vagyunk maradva, hogy nehezebben állunk hozzá ilyen kérdésekhez.
Amíg hallgattuk ezt az összeállítást, addig itt Ács Nándor professzor úrral egymással néztünk, és eszünkbe jutott az a kérdés, hogy mi a jó az öregségben, hogy is van ez a történet?
Hát ez klasszikusan egy Kellér Dezsőnek, ha ez még bárkinek valamit mond ez a név, egy konferencia volt, amikor állt a színpadon, és említette, hogy hát, ha azt mondják, hogy az öregségnek is megvannak a szépségei, könyörgöm, csak egy dolgot mondjanak.
Na szóval hát, milyen így... szépsége lehet a menopauzának, vagy az utána való éveknek? Most bocsánat, hogy ezt a nem pszichológiai kérdést szegezem önnek, de...
Van egyébként sok, tehát én azt hiszem, és megy is szerintem e felé az élet egyre inkább, hogy nagyon sok olyan hölgyet látok én a saját környezetemben, akár a betegeim között, akár a baráti körben, aki ilyenkor kivirágzik, és egy második nagyon pozitív életkor kezdőd. Hát a nagyon, hogy mondjam, gyakorlatias akarok lenni, akkor például a fogamzásgátlással innentől nem kell foglalkozni. Tehát innentől tényleg a szexualitás egy abszolút felszabadul dolog lehet, semmi olyasmi aggodalom, mert hogyha valaki éppen akkor nem szeretne kisbabát, akkor ez jön vagy nem jön. És a másik, hát ugye ilyenkor már nagyon sokszor esetleg unokák is jönnek, és egy ilyen másodvirágzást lehet élni gyönyörűen a menopauzában. Ami érdekes, éppen is erről is beszélgettünk itt a bejátszások alatt, hogy ugye ez az egész problémakör azért került az elmúlt évtizedekben előtérbe, hiszen korábban a nők egyszerűen nem élték meg ezt az életkort. Tehát az 1900-as századforduló környékétől haladja meg a női átlag életkor, azt az 50 éves kor, amikor gyakorlatilag a menopauza bekövetkezik. A menopauza 50 évesen következett be a római korba is, vagy bármikor, tehát az nem változott, csak a nők azt nem élték meg. Tehát nem volt ez egy probléma számukra, vagy az orvosok számára, amiben segíteni kell. És hát most viszont, ha egyszerűen Magyarországon veszünk egy mondjuk 75 éves magyar átlag életkort egy hölgynél, akkor az azt jelenti, hogy az élete egy harmadát ugye ebben a menopauzás időszakban éli le.
Illetve még az is érdekes kérdés, hogy azért 40-től kezdődhetnek már a tünetei ennek, amennyire én utána olvastam a szakirodalomban, de majd lehet, hogy megcáfolja. Szóval hogy ez az az időszak, amikor sokaknak még esetleg kisgyerekük van, ugye, hogy kitolódik a gyerekvállalás. Sok nőnél ez egybeeshet akár a menopauzával, hogy óvodába kíséri a gyermekét. Ez egy érdekes helyzet megint.
Azért az határeset, tehát az átlag magyar nőnek a ugye menopauzának, csak hogy a definíció meglegyen, az utolsó meglevő menstruációs vérzést jelentjük, ez általában, vagy nevezzük, ez általában Európában egy 50-51 éves korban következik be, és igazából a tünetek azért nem kezdődnek 40 évesen, általában egy-két évvel a menopauza előtt kezdődnek ezek az úgynevezett perimenopauzás, tehát menopauza körül tünetek, és igazából egyébként nem is az a rossz, amikor már alacsony a hormonszint, akkor már lecsillapodnak általában ezek a panaszok, hanem a nagy ingadozásoknak a kora, az a 2-3 év, amíg valaki átjut ezen a hormonális változáson, az a legrosszabb a tünetek szempontjából.
Na mi az oka ennek az egésznek? Most csak, hogy a tudományos alappal tisztában leszünk.
Mi az oka a menopauzának?
Igen.
Hát tulajdonképp a petefészeknek az elöregedése, ha szabad ezt ilyen nem túl szépen megfogalmazni, onnantól már nincsenek peteérések, és ugye a női hormonokat, amik a női szervezet működéséhez elengedhetetlenek, a petefészek termeli, és amint a petefészek működése szép fokozatosan leáll, tulajdonképp nevezzük nevén az ösztrogén hormon az, ami ilyenkor kiesik. Először nagy-nagy ingadozások, ahogy az előbb említettük, akkor vannak az igazán súlyos tünetek, és aztán utána leesik az ösztrogén egy nagyon alacsony szintre. És utána már úgy megnyugszanak. A tünetek persze a hosszabb távú szövődmények akkor még meglesznek, de az akut tünetek azok megszűnnek.
Na, miután a mélyére mentünk ennek a fogalomnak, mielőtt egy nő elérkezik ebbe a korba, akkor azért már lehet, hogy hallott arról, hogy milyen lesz a menopauza, lehet, hogy félelmei vannak, vagy emlékei az anyukájáról, hogy vele mi történt. Szóval pszichológusként hogy érzi Szigeti doktornő, hogy mi a legnehezebb egy nő számára, még mielőtt már elkezdődne a menopauza?
Én attól tartok, hogy szerintem a nők kevéssé gondolnak erre. Tehát, hogy nem jellemző szerintem az, hogy előre felkészülnének.
Tehát nincs egy félelem általában?
Lehet, hogy van, de talán pont a félelem okozza az elkerülést is, tehát, hogy leginkább kitolják az ezzel a témával való foglalkozást, pedig adott esetben tényleg jót tehetne, hogy felkészüljenek lelkileg erre az időszakra, de szerintem általában nem teszik.
Most ugye ebből a kis montásból is érzékelhető volt, illetve abból, hogy csak ennyien voltak hajlandóak megszólalni, hogy nem beszélünk róla. Uh-huh. De kellene, gondolom, vagy ez segítene bárkinek bármiben, hogyha mondjuk nyilván nem személyesítve, de nyíltabban lehetne beszélni erről?
Mi pszichológusok mindig a nyílt, direkt kommunikációban hiszünk, ezt minden fórumon hirdetjük, tehát, hogy igen, nagyon jó lenne, ha tudnánk róla beszélni. Attól tartok, hogy például azok, akik a bejátszásban beszéltek erről, nagyon szépen nyilatkoztak, hála Istennek. De hogy pont azok nem vállalták a nyilatkozást, akik esetleg nem tudtak volna ilyen szépen nyilatkozni, és Csilla mondta is, hogy nehezen találtak nyilatkozót az utcán. Tehát, hogy tényleg nehéz erről beszélni.
Hát mert ugye azt látjuk, hogy magunk körül, hogyha valakiről sejtjük, akkor ott általában valami negatív dolog tapad hozzá. Tehát, hogy most lehetnek a hőhullámjai, csorog róla az izzadság, vagy a kollégák azt mondják, hogy hisztis, na azért hisztis, mert... Tehát, hogy hozzácsapódik egy csomó ilyen negatív érzés, előítélet.
Ez nem itt kezdődik, hanem ott, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a fiatalság van túlértékelve. Tehát, hogy a szépség, a fiatalság az egyik legfőbb érték, és hogy ami ettől eltér, az a lejtő. Tehát egy olyan elképzelés alakul ki egy nőben, hogy ha már a virágzása csúcskorán túl van, akkor lefelé megy, és akkor már nem lesz szép, már nem lesz igazi nő, már nem fog kelleni senkinek. Tehát, hogy ez a felfogás.
Tehát, hogyha mondjuk önhöz elkerülne egy hölgy, aki küszködik ezzel, hogy benne van, rosszul érzi magát, ugye ennek például olyan lelki velejárója is lehet, hogy depressziós lehet emiatt. Tehát a hormonoknak a működése az azért hat arra is, hogy érezzük magunkat. Uh-huh. Akkor lehet, hogy nem is vele kéne elsősorban foglalkozni, hanem azzal, amiben benne él, akár a családjával, akár a környezetével, hogy ne érezze ezt ennyire, hogy mindenki sajnálja őt, hogy na hát vége. Vége a női
nyilván
életének.
Csak azzal tudunk foglalkozni, aki ott ül a rendelőnkben, de abban viszont hiszünk a rendszer szemlélet szerint, hogyha a rendszer egyik elemét, tehát őt, aki ott ül a rendelőnkben, segítünk megváltoztatni egy picit, akkor azzal az egész rendszer változik. Tehát kiszivárog az a fajta segítség vagy támogatás, amit esetleg mi adni tudunk, kiszivárog az ő közvetlen környezetébe. Lehet, hogy érdemes lenne arról beszélni egy picit, hogy milyen kockázati tényezői vannak annak, hogy tehát ki fogja rosszabbul érezni magát a klimaktérium alatt. Ennek lehetnek biológiai összetevői, tehát akik erősebb tünetekkel küszködnek a perimenopauza alatt, azok nehezebben fogják megélni, illetve akiknek más krónikus betegsége is van, és lehetnek pszichológiai összetevői, hogy például azok, akik már korábban voltak depressziósok, tehát van egy depresszív hajlam, azok hajlamosabbak lesznek most is beleesni. Különös tekintettel a posztpartum, tehát a szülés utáni depresszióra, ami egyértelműen a hormonok működéséhez köthető, tehát hogy van egy százaléka a nőknek, akik érzékenyebbek vagy sérülékenyebbek ebből a szempontból, hogy a hormonális hullámzások jobban megviselik a hangulatukat is. Például azok, akik premenstruális szindrómával küzdenek, azok szintén hajlamosabbak lesznek a klimaxot is nehezebben megélni.
Akkor ezért lehet, vagy érdemes valamennyire készülni. Tehát igen. Aki tudja, hogy ő neki ez így nehéz volt, szülés után, menstruáció előtt, ilyen lelki bajai is szoktak lenni, nyomása, depressziója, az már esetleg kezdjen el érdeklődni, hogy
miként kezelheti majd ez? De mire gondoljunk?
Vagyok, számítson rá, hogy
számítson, hogy ez már lesz. Elég? Vagy gyógyszert kell szedni? Vagy hogy,
készülni? Nem gondolom, hogy mindenkinek gyógyszert kellene szedni, tehát azért alapvetően ez egy természetes folyamat, és ezért természetes eszközökkel lehet a legjobban segíteni rajta. Például a fizikai aktivitás, tehát a mozgás, az tényleg gyógyszer, és hogy segíteni fog ezeknek a tüneteknek is a csökkentésében. A különböző olyan módszerek, legyenek ezek formális relaxációs módszerek, vagy bármi más, amitől pihenni tud az idegrendszer.
Tehát egy jó hobbi is lehet
egy
ilyen,
jó nem? Hobbi, egy, nem tudom, egy séta, egy zenehallgatás, egy háziállat simogatása. Tehát, hogy bármi, ami lenyugtatja az idegrendszert, az jó lehet ebben az időszakban is.
Akkor most térjünk át arra, hogy milyen tünetek lehetnek ezek, amelyeket érezhet magán, egyrészt ugye a hölgy, vagy amelyek még látszanak is mások számára, és ezért kellemetlenek, kellemetlenebbek.
A klasszikus, ahogy kezdődni szokott, azok a hőhullámok. Általában ez éjszaka először, aztán majd áttér nappalra is. Ez így kimondva, hogy hőhullám, ez nem tűnik olyan vészesnek, de akinek komoly hőhulláma van, az abban a pillanatban nem tud semmi más csinálni, tehát az megállítja az ő munkáját, és én mindig azt szoktam így mondani a medikusoknak és előadáson, hogy gondoljanak bele mondjuk egy tanárnő, aki épp egy órát tart, egy szerkesztő, aki például egy rádióműsort vezet, vagy egy bírónő egy tárgyaláson. Jön a hőhullámot, megállt. Tehát ő ott
ez
egy fél percig...
lenne?
Hát ez egy borzasztó erős melegérzés, verejtékezéssel, csuromvizesre izzad egy pillanat alatt, tehát fizikálisan is nagyon kellemetlen. Tehát ez abban a pillanatban ez megállítja egy fél percre mondjuk az ő bármilyen ténykedését, de a leggyakoribb az, hogy éjszaka indul, és akkor ez olyan, hogy akkor fölébred éjszaka, le kell cserélni a pizsamát, adott esetben az ágyneműt is, valahogy egy picit megszárítkozik, aztán visszafekszik aludni, aztán 2-3 óra múlva jön a következő, tehát az alvás minőséget azt nagyon-nagyon tönkreteszi, emiatt aztán persze egy teljes kimerültség, ami oda vezet, hogyha valakinek van egy egyébként is mondjuk egy depresszióra való hajlama, vagy szorongásra való hajlama, hát ez a kimerültség, ez kihozhatja. Tehát a leggyakoribb kezdőtünet általában ez a hőhullám, és aztán ha nem a fizikális dolgokba gondolunk bele, az ilyen pszichés dolgokba, a nagyon komoly hangulatingadozások, ezt szépen így lehet megfogalmazni, ha kicsit vulgárisabban fogalmaznánk, akkor hisztis dolgok. Sok betegem maga fogalmaz úgy, hogy ilyenkor még magam szerint se vagyok jó fej, vagy hogy az élő fába is belekötök, elmeséli a beteg, hogyha neki ilyen hangulata van, akkor ő maga tönkreteszi a család hangulatát arra a napra, vagy arra a néhány órára. Tehát nagyon komoly hangulatingadozások, lehet egy kicsit depresszió felé csúszni, akinek hajlama van rá, nagyon csökken a libidó, és ezt rosszul élik meg a nők, mert egyrészt nyilván ők is szeretnék, hogy legyen egy normális szexuális életük, másrészt egy, tulajdonképpen nyilván van egy megfelelési vágy is a partnerük felé, hogy akkor neki eltűnt a libidója, akkor ő már kvázi a partner funkciójából is veszít, vagy nem tudja teljesíteni a partnerének az elvárásait.
És ez a libidó csökkenés, ez a fizikai tünetek miatt van? Tehát
nem.
Például, hogy
nem. Hát
ez
a libidó
még a
az nagyon függ az össz... Nem. Nyilván lelki is, tehát hogyha valaki nagyon kimerült, akkor biztos, hogy az éppen nem a libidónak a csúcspontját fogja előidézni, de önmagában az ösztrogén hormon, tehát ez egy nagyon-nagyon hormonérzékeny dolog, a libidó is, tehát amiatt, hogy jelentősen csökkennek a női hormonok a vérben, tehát az ösztrogén szint leesik, ez önmagában elviszi a libidót az esetek egy jelentős részében.
Akkor még ilyen apróságok is, hogy például a bőrszárasság is.
Ja, természetesen azért mondom, hogy a fizikális tünetek meg egy ilyen délelőtti műsorsában nem tudom, hogy mennyire lehet kitérni a bizonyos szervi tünetekre, de és ezt nagyon rosszul élik meg a nők, hogy a bőr egy picit megereszkedik, az emlők megereszkednek egy kicsit, köröm töredezik, haj hullik. Ezek mind olyan tünetek, ami alapvetően nem életveszélyes, vagy semmi komoly tünet, de mind úgy éli meg egy nő, hogy öregszem, a szépségemet, a vonzó erőmet veszítem el, plusz hát az intim területeken is kialakulhat egy nagyon komoly sorvadás, emiatt egy szárazság, és ez több dologhoz vezet, egyrészt a szexuális életnek a fizikális megnehezüléséhez, vagy ellehetetlenüléséhez, és ellenoldalon például a vizelettartási zavarok is sokkal gyakoribbá válnak. Most ez így egybe egy nőnek, ez a sok kis, egyébként nem súlyos tünet, meg az ő eleve megviselt pszichés állapota, hát ez azért nyilván nem egy nagyon-nagyon kellemes. Tehát ez nagyon rontja az életminőséget összességében.
Na mit lehet tenni, hogyha jönnek ezek a tünetek? egy nagy levegőt veszünk, és majd túléljük ezt a
hát először is két dolgot kellene
évet.
Szerintem tenni.
Bocsánat, igen. Mennyit kell túlélnünk? Meddig
általában
tarthat a neheze?
Hogy egy kicsit megnyugtassuk az a hölgyeket, mert arról beszéltünk, hogy akkor jaj, most erre készülni kell, vagy félni kell, félni egyáltalán nem kell, ez egy tulajdonképpen egy természetes állapot, súlyos következményei nagyon kevés nőnél lesznek, és egyébként is súlyos tünetei körülbelül a nők egyharmadának lesznek. Tehát a nők kétharmada szépen átmegy a menopauzán néhány hónap alatt, néhány hőhullámmal. Akinek komoly tünetei vannak, az lehet egy 2-3 év is, de nekem is vannak olyan betegeim is, akik adott esetben még 60 évesen is hőhullámoznak. Szóval körülbelül így kell készülni, hogy egy olyan 1-2 nehezebb év.
Mit lehet tenni?
Hogy igazából úgy készülni nem kell, hiszen nem tudjuk azt előre, hogy ki az, aki majd komolyabb tüneteket produkál, bár amit a Judit elmondott, az nagyon jellemző, hogy akinek egyébként voltak különböző pszichés eltérései, a prémenstruális szindróma, akinek a menstruáció előtti napok ugye szintén ilyen nehezebbek pszichésen, az nagyon komoly kockázati tényező menopauzás panaszokra is. Annyi a lényeg, hogy amikor jönnek a panaszok, akkor annak függvényében, hogy azok milyen jellegű panaszok, el kell menni szakemberhez. Tehát vagy nőgyógyászhoz, vagy pszichológushoz, pszichiáterhez. Hogyha valakinek elsősorban pszichológiai tünetei vannak, akkor pszichológushoz, a fizikális tünetei akkor pedig a nőgyógyászhoz.
De még az is lehet, hogy például valaki a reumatológián kezd, mert hogy az is lehet tünet, hogy egyszerűen elkezd minden fájni.
Vannak csont- és ízületi fájdalmak is, bár azzal ritkábban, illetve aki nem tudja magyarázni egyébként az esetleges ízületi fájdalmat, valóban kezd reumatológián, ott legalább akkor kizárják, hogy nincs valami fizikális ízületi betegsége, és akkor rá lehet jönni, hogy valóban ez is az ösztrogén hiánynak a következménye. Egyébként ott a hosszabb távú szövődmény, de az nem okoz tünetet, az a csontritkulásnak a kialakulása. Tehát onnantól, hogy az ösztrogén termelés leesik, egy 2 év múlva már komoly csontritkulás alakulhat ki azoknál, akik hajlamosak, de az nem fog tünetet okozni, az majd csak törést fog okozni pár év múlva.
Uh-huh. Jó, tehát bocsánat, megszakítottam a sort, hogy mit lehet tenni, ha már jelentkeznek a hát tünetek.
Azért,
tehát
azért...
vannak olyan szerek, amikkel mondjuk akár a szárazságot meg lehet szüntetni, vagy ezeket a hőhullámokat enyhíteni lehet, vagy tehát, hogy élhetőbbé tenni a mindennapokat.
Teljes mértékben is azért kell szakemberhez fordulni, mert ha elsősorban a pszichés tünetek, akkor még egyszer mondom, pszichológushoz, pszichiáterhez kell fordulni. Ha a fizikális tünetek, akkor el kell menni egy olyan nőgyógyászhoz, aki ebben járatos, mert azért mindenki tudja, hogy nagyjából mit kell csinálni, de igazán szofisztikált ismeretei azért azoknak az embereknek vannak, akik ezzel mondjuk hosszú távon foglalkoznak. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon szeretett témám, én még a PhD-met is annak idején ebből írtam. Tehát vannak ilyen kollégák, akik kifejezetten menopauzával foglalkoznak. Nagyon megváltozott a terápia, mert körülbelül 20 évvel ezelőtt, ez egyébként az Egyesült Államokból jött be, hogy aki elérte a változókort, szinte mindenkinek hormonpótló kezelést adtunk, és ez abból, amit a Judit mondott, hogy ma tulajdonképp örök életre fiatalnak kell maradni, örök életre plusz 2 napra, tehát ez nem fér bele, hogy valaki öregedjen, vagy hőhullámai legyenek, vagy labilitás, elsősorban ez az USA-ból jött, ott mindenkinek fiatalnak kellett maradnia, és az volt, hogy mint a cukorbetegségnél, hogy kiesik az inzulin, akkor adunk inzulint. A menopauza, kiesik a hormon, akkor adunk hormont. Na ez nagyon megváltozott. Tehát ma már egyáltalán nem így működik a terápia, hanem úgy működik, hogy eljön hozzánk a panaszos hölgy, és akkor végigvesszük, hogy neki milyen panaszai vannak, és az adott panaszára lehet szépen beállítani kezelést. Vannak olyan szerek, amik kifejezetten a hőhullámokra hatnak már, vannak olyan szerek, amivel az intim területeknek a szárazságát gyönyörűen lehet kezelni, és valóban vannak olyan esetek, amikor egy hormonpótlást kell beállítani, tehát ezt a kieső ösztrogén hormont, ezt vissza kell pótolni. És azért hozzáteszem, hogy utána ki vannak cserélve ezek a nők. Tehát ezzel teljesen fölösleges szenvedni. Tehát én azt javasolnám, hogy amikor kezdődnek a tünetek, akkor forduljon szakemberhez, mert hogyha időbe beállítjuk, hát annyira hálásak, annyira boldogok 3 hónap múlva, hogy teljesen visszatért a normál állapotuk.
A Magyar Menopauza Társaság azoknak az orvosoknak, szakorvosoknak a tömörítő társasága, ahol biztos szakembert lehet találni, és az ő honlapjukon, tehát a Magyar Menopauza Társaságnak a honlapján fönn vannak a menopauza ambulanciák, és azok a szakorvosok, akik akár az állami finanszírozott rendszerbe, akár magánorvosként foglalkoznak a menopauzával. Azért beszéljünk még egy kicsit a hormonkezelésről, mert szerintem sokunkban megvan az a berögzült kép, hogy ugye körülbelül a 60-as években, amikor mindenki Amerikába kapott ilyen ösztrogént, mindenkit akartak így hormonálisan fiatalítani, utána megjelent egy tanulmány, hogy ez mennyire rossz, hogy merrákot okozhat, hogy megnöveli a szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázatát, és ezért utána mindenki félve hagyta abba, mint az orvosok, mint az esetleges páciensek a hormonkezelést. Tehát gondolom most már teljesen mások
nem,
a hormonok
nagyon,
is.
Nagyon pontosan tetszett elmesélni a történetet, ez pontosan így volt, hogy egy túlcsapás volt, hogy mindenkinek adtunk, akkor megjelent ez a hírhet vizsgálat, ez a úgynevezett Women's Health Initiative az Egyesült Államok, ez egy nagyon rosszul tervezett vizsgálat volt egyébként, és annak valóban olyan ijesztő adatai jöttek ki, hogy akkor mindenki halálra rémült, a betegek is, és az orvosok is, és teljesen visszazuhant a menopauzás nőknek az ellátása, akkor átcsapott az inga egy másik irányba, egy rossz irányba, és most kezdünk oda visszatérni, hogy például most már ugye nagyon-nagyon mértéktartóak vagyunk, és nagyon gondosan ez a típusos személyre szabott kezelést adja egy olyan orvos, aki ehhez ért az adott betegnek, és most például az elmúlt 5 évben egy nagyon komoly emelkedés indult el megint a menopauza ambulanciák forgalmában és a betegeknek a kezelésében. És ugye hát ez miből mérhető jól le? A gyógyszerforgalomból. És például az Egyesült Királyságban, tehát Angliában, de most már Magyarországon is az elmúlt 5 év egy nagyon-nagyon jelentős emelkedés mutat. És valószínűleg el fogunk érni arra a szintre, ahol tényleg egy egészséges mértéktartással azokat kezeljük, akinek szüksége van rá, viszont nem kezelünk túl.
Most nyilván nem annak körülünk, hogy a gyógyszergyártók több ilyen
gyógyszert adhatnak el. Nem, csak mondom, hogy
de akkor mik az előnyei, vagy mik lehetnek az előnyei, és miért lehet
a kezelésnek
megoldás a hormonterápia, igen.
Hát ha most kifejezetten a hormonterápiára szűkítjük le, mert ugye mondom, vannak teljesen külön-külön szerek egy-egy adott tünetnek a kezelésére például.
Igen.
De ha azt mondjuk, hogy a hormonterápia, hát a legfontosabb az az, hogy visszatér a normál életminőség. Tehát ezek azok a tünetek, amik jelentkeznek a menopauzával, azok teljesen eltűnnek. Tehát abszolút visszatér a nőnek a normál hangulatvilága, a libidója. Ezt nagyon, tényleg nagyon-nagyon értékelik a nők, és nagyon fontosnak tartják, hogy visszatér a libidó, a korábban teljesen elvesztett libidó, de megszűnnek ezek a nagy-nagy hangulat ingadozások, a depresszióra való hajlam is rengeteget javul, visszatudnak térni a normál életükhöz. Ez a fő az életminőségnek a javítása. És azért azt viszont tudjuk, hogy hosszabb távon, tehát az ösztrogén hiánynak nagyon komoly hatásai vannak a szívérendszeri betegségekre, tehát egy változókor előtti nő, mondjuk egy 40 éves nő, egy adott férfihoz viszonyítva, ha minden egyéb kockázat ugyanaz, az elhízás, a családi terheltettség, dohányzás, fele olyan eséllyel fog a nő infarktust kapni, vagy agyvérzést, mint egy adott férfi, és ez a védettség a menopauzával eltűnik, mert ezt a női hormonok adják. Na most, hogyha időben kezdünk el hormonpótlást, ezt a szívérendszeri védettséget például fel lehet tartani. Plusz a csontritkulás elleni védettséget fent lehet tartani. Tehát vannak azért egy jól beállított, jól megválasztott hormonterápiának a rövid és nagyon hosszú távú előnyei is.
És hogyha ezekre gondol az ember, akkor mikor érdemes ezt kezdeni?
A tünetekkor.
Tehát előtte semmiképp,
tehát az egy, igen, ez egy jogos kérdés, mert egy-két hölgy azért megjelenik nálam azzal, hogy neki még semmi tünete, de hát akkor ezt már kezdjük ezzel, hogy ne is legyen, na ezt nem csináljuk. Meg kell várni, hogy lesznek-e tünetek, és azok a tünetek milyenek. És akkor viszont minél hamarabb, mert hogyha már eltelik 1-2 év a tünetek után, utána már bizonyos kockázatai is vannak a hormonpótlás elkezdésének, és ha már a kockázatokról beszélünk, azért ezt most tisztázzuk, tehát érdemi kockázat, 2 dolog merül fel. Esetlegesen a trombózis kockázatnak a fokozódása, de ez 10 000-ből 3 nőt jelent. Tehát ez egy olyan kicsi arány, és ez egy rettenetesen túl van lihegve, ha fogalmazhatok így, tehát halálra rémisztik a nőket ezzel, ez egy teljesen túlrémisztgetés, 10 000-ből 3 plusz trombózis jelentkezhet, és például aki korábban szedett fogamzásgátlót, és akkor nem lett trombózisa, annak nem lesz egyébként a hormonpótlástól se trombózisa. A másik, amire tényleg figyelni kell, az az emlődaganatnak a kockázatfokozódása, tehát hogyha valaki hosszú távon kap hormont, tehát legalább 5 évig, ott egy 15-20%-kal gyakoribbá válhat az emlőrák, viszont egy érdekes dolog van, hogy aki hormonpótló kezelést kap, ő neki kötelező minden évben a mammográfia, hiszen különben fel se írjuk. Tehát mi történik, hogy aki hormonpótló kezelést kap, és esetleg emlőrákja van, vagy amúgy is, vagy esetleg azért, mert a hormon egy picit ezt elősegítette, azt nagyon korán észleljük. Mm-hmm. Tehát az emlőrákoknak a gyakorisága nő a hormonpótolt nők esetében, viszont a halálozás csökken, mert annyira korán észreveszünk.
Illetve én úgy tudom, hogy ha valakinek már volt emlőrákja, akkor nem adnak neki hormon.
Nem adunk, nem csak emlőrák, hanem vannak olyan hormonérzékeny daganatok, tehát például a méhtestrák, nagyon egyszerű példa, vagy az emlőrák, ha valakinek ilyen daganata volt életében, ő neki persze nem adunk hormonpótlást.
Na, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, egy rövid zenével szakítjuk most meg a házunk táján. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben mai témánk a menopauza. Vendégeim pedig dr. Ács Nándor egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának igazgatója, és dr. Szigeti F. Judit, a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusa. A menopauzával kapcsolatban valamilyen ilyen hasonlóságot érzek, mint a serdülőkor. Csak hát ugye a serdülőkornál, amikor a lányoknál jelentkeznek ezek a hormonokkal kapcsolatos problémák, akkor azt azért fogadjuk könnyebben, mert ugye ez valami olyanba fog majd kivirágozni, ami tényleg az élet felé vezet, a fiatal kor az egy átmenet. De itt meg egy másik fajta átmenetről van szó, hogy tehát a nőiségünknek az elvesztését jelenti a menopauza. Ugye bár beszéltünk erről, hogy ezt mindenkinek fel kell valahogy dolgozni, van akinek nyilván a sok tünet miatt nehezebb, de azért mindenkinek van egy ilyen szembesülése, hogy akkor ezentúl én érek valamit, hiszen az identitásunknak a nagy részét az határozza meg, hogy nők vagy férfiak vagyunk. Ha nő vagyok, akkor most nő leszek én még ezek után is?
Ezek az átmenetek, amit említett, ezek úgynevezett normatív krízisek, így nevezi a mi szakmánk, ami azt jelenti, hogy krízis, mert valamilyen változás van, és ehhez a változáshoz lélektanilag alkalmazkodni kell, ugyanakkor normális folyamat, tehát hogy mindenki életében bekövetkezik. Különösen nehéz persze mondjuk a menopauza krízisét jól megélni, hogyha ez összeadódik valami úgynevezett paranormatív krízissel, ami nem feltétlenül kellene, hogy bekövetkezzen, mondjuk egy válás, vagy egy munkanélküliség, de hogyha ez nincs, akkor ez egy olyan krízis, ami normális. hogy elveszítjük-e a nőiességet, ezen érdemes elgondolkodni, mert hogy mit jelent az, hogy nőiesség? Tehát egyetlen egy funkciót veszítünk el ebben az időszakban, és ez a termékenység. Minden más, ami a nőiességhez tartozik, legyen az, most mindenki elgondolkodhat, hogy számára mit jelent a nőiesség, de ilyenek jutnak eszembe, hogy gondoskodás, kedvesség. Ez megmarad. Reméljük, hogy az ingerlékeny hőhullámok után is megmarad, de hogy Erikson jut eszembe, aki ciklusokra osztotta az emberi életutat, és ezt a ciklust úgy nevezi, hogy ez egy olyan krízis, amiben vagy generativitásba megyünk át, tehát vagy képesek vagyunk teremteni valamit a termékenységünk helyett, vagy stagnálunk és megállunk, és nem tudunk ezen átlépni. Tehát érdemes elgondolkodni, hogy milyen más módon lehet termékeny egy nő, vagy egy férfi, mert hogy a férfiak is nyilván sokkal később, de elveszítik a nemzőképességüket, tehát lehet ezt más felé fordítani, ezt a termékeny energiát, legyen az akár munka, vagy a családon belül a gondoskodásnak az egyéb formái, ha már nagyszülő az illető, akkor az, de hogy, ahogy mondta Csilla, kitolódnak ezek az évek, tehát hogy általában még a gyerekek nem lépnek abba a korba, amikor unokát vállalnak, amikor a nő a klimaxba lép, tehát hogy lehet akkor akár egy hobbi, vagy valami, ami teremtő erejű.
Ugye ez körülbelül az életünk felénél történik meg, tehát egybeeshet egy ilyen életközepi válsággal is.
Bizony.
Ez a kettő, amikor összeadódik, hogy hol tartok mondjuk a hivatásomban, vagy a családomban, lehet, hogy sokak ott törnek meg, hogy nem lett családjuk, ugye sokan egyedül maradtak, és nem lett családjuk, tehát nem virágozhatott ki az, ami eddig a nőiességüknek egy szeletét, egy lényeges szeletét alkotta. Ez a két válság így együtt, ha találkozik, akkor azért kell egy segítség, nem? Tehát, hogy ezzel ne üljünk otthon és szomorkodjunk.
Tehát akkor kell segítség, hogyha ez a szomorúság, vagy hangulati csökkenés, ez elér egy klinikai szintet. Most eleve az, hogy mi a klinikai szint, ahhoz már egy szakember szeme kell, de azt el tudom mondani, hogy a diagnosztikában körülbelül az van, hogy két héten át több nap, mint ahányszor nem, és a nap nagyobb részében, mint amikor nem, szomorúak, lehangoltak és kedvetlenek vagyunk. Tehát ha ezt valaki észleli magán, akkor tényleg érdemes már egy szakembert fölkeresni, és akkor megragadnám az alkalmat arra, hogy az antidepresszánsok és szorongásoldóknak az ugyancsak nagyon rossz hírét egy kicsit jobbítsam, mert hogy ugyanolyan félelem övezi ezeket a gyógyszereket, mint a hormonpótlást, hogy hát az agyra hatnak, de hogy azt el kell mondanunk, hogy én kicsi koromban azon gondolkodtam, hogy amikor beveszem a fájdalomcsillapítót, akkor az a kicsi fehér tabletta honnan tudja, hogy nekem hol fáj? Hát sehonnan nem tudja, az agyba kerül ez a hatóanyag, és az agy fogja tudni, hogy a fájdalom központtal gyógyítani ezt. De hogy ugyanezt történik a pszichiátriai gyógyszerekkel, amitől azért félnek az emberek, mert azt gondolják, hogy az agyra hat.
Hogy hozzá lehet szokni.
Igen. Nem? Egyrészt minden gyógyszer tehát az agyra hat, másrészt az antidepresszánsok nem okoznak olyan függőséget, mint mondjuk a nyugtatók. Tehát a nyugtatókra valóban rá lehet szokni, és ott adott esetben megvonási tünetek jelentkeznek, hogyha abba hagyják, de az antidepresszánsoknak nincsen ilyen hatásuk, már több generációs modern gyógyszerek vannak, amik csak azt csinálják, hogy a szerotonin közlekedését a szervezetben megkönnyítik, mert hogy elakad egyik sejttől a másikig, és ezek a gyógyszerek meggátolják azt a folyamatot, hogy elakadjon. Amúgy az ösztrogén valóban kapcsolatban áll a központi idegrendszerben a szerotonin és egyéb neurotranszmitterek, hangulatért felelős neurotranszmitterek működésével. Tehát való igaz, hogy az ösztrogén okozhat hangulati tüneteket, de ilyen formán vannak olyan gyógyszerek, amelyek meg a szerotonin termelődést, illetve továbbítódást könnyítik meg.
Tehát akkor nem lesz elég, hogy nagyot beszélgetünk a pszichológussal, és kiöntjük a lelkünket?
Lehet, hogy elég lesz. Ez attól függ, hogy milyen fokú a depresszió. Enyhe depresszióban nem szoktunk gyógyszert javasolni, középsúlyos depresszióban pszichoterápiát és gyógyszert együttesen szoktunk javasolni, súlyos depresszióban pedig elengedhetetlen a gyógyszer, és legfeljebb akkor kezdünk aztán terápiába, amikor terápia számára hozzáférhetővé válik a személy, mert már nem annyira levert és szomorú.
Tehát ugye ezt említettük, hogy a Magyar Menopauza Társaságnak van egy ilyen menopauza ambulancia térképe, hogy hol lehet ilyen orvosokkal találkozni, akik kifejezetten a menopauzás tüneteket gyógyítják, vagy velük foglalkoznak, de hogyha pszichológust keres az ember, akkor kell ezzel foglalkozni, hogy olyan pszichológust keressen, aki menopauzásokkal foglalkozik, vagy hogy induljon el egyáltalán a szomorkodó, már 2 hete szomorkodó.
Igen, az sose árt, hogyha specialistához megy az ember, nyilván többet tud az adott témáról. Én azt tudom mondani, hogy persze sajnos klinikából sincs sok az országban, de a női klinikáknak a pszichológusai általában azért bele dolgozták magukat ezekbe a témákba.
De oda be lehet jutni? Tehát én oda megyek valamelyik szülészeti klinikára, vagy nem tudom, és akkor jelentkezem, hogy szeretnék egy pszichológust, és kapok egy időpontot.
Én azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen. Tehát, hogy érdemes próbálkozni. Nyilván az út leginkább az, hogy a lakóhely szerinti pszichiátriai gondozóba fordul a személy.
Oda közvetlenül lehet, vagy házi orvossal?
Közvetlenül, tehát oda nem kell beutaló, bárki megjelenhet. Időponttal lehet menni, de bárki elmehet. Adott esetben az ott dolgozó pszichiáter a nem női specifikus tünetek alapján, egyszerűen a depresszió vagy a szorongás tünettana alapján már fel tudja írni a gyógyszert, ha kell, tehát előfordulhat, hogy nem is feltétlenül kell pszichoterápiába menni, de hogyha mégis, akkor ott útba tudják igazítani.
Egyébként jó, hogyha ilyenkor, ha ilyen tünetekkel megyünk egy pszichológushoz, akkor mondjuk, hogy lehet, hogy ez azért van, mert elkezdődött a menopauza, tehát ez segítség az orvosnak, hogy mást tesz hozzá, hogyha azért van valakinek depressziós tünete, mert elkezdődött a menopauza.
Igen, hát meg nyilván az orvosnak is van szeme, meg a születési dátumot van a beteganyagon, tehát hogy nem nehéz kitalálni. Igen. De hogy szóval nem kell mindent medikalizálni, nem kell mindent kezelni, megvannak ezek a természetes módszerek, amikre utaltam, de hogyha túllép, ha tényleg az életminőség olyan szinten romlik, akkor nem érdemes szenvedni, akkor meg kell keresni azokat a helyeket, ahol segítséget tudnak nyújtani, és én személy szerint nagyon hiszek a csoportokban például, és hogyha abból indulunk ki, hogy a nők a történelem folyamán mindig is csoportokba tömörültek, tehát voltak a fonók, meg voltak a különböző olyan tevékenységi körök, ahol a nők együtt csináltak valamit.
Akár a szülésnél is együtt voltak.
Pontosan,
tehát női segítők voltak ott.
Így van. Így azt gondolom, hogy ebben a témában is van például a Jarovinszki Vera kolléganőm, ő tart úgynevezett menopauza női csoportokat, ahol mozgás és táncterápiával segítenek.
Még egyszer, ha valaki fölírna.
Igen, Jarovinszki Vera.
És őt hol lehet megtalálni?
Szerintem az interneten.
Na most beszéltünk a lelki tünetekről, testi tünetekről is a menopauza kapcsán, és arról, hogy lehet ezeket mérsékelni. És hogyha megfigyeljük, talán az interneten járva is, akkor ugye egyre, mint hogyha egyre több segítség lenne, vagy mint hogyha egyre több féle utat javasolnának. Tehát, hogy egy üzlet kezd körül is kialakulni, hogy milyen vitamint szedjünk, milyen táplálékkiegészítőt, mi segít a nem tudom milyen gyógyfű a banyakorra, meg a nem tudom micsoda, nem tudom mire. Tehát, hogy nagyon sok minden a piacon van. Lehet, hogy valaki ebben a helyzetben elkezd a nem tudom, gyógynövényboltokban, patikákban egy nagy kosárral bevásárolni, és rakja. Mi az orvosi tanács?
Ezzel még önmagában nincs baj, egyel van baj, azt mindjárt mondom majd. Tehát, hogyha valaki az vitaminokat szed, különböző gyógynövénykészítmények is vannak, amik a menopauza tüneteit jelentősen enyhítetik, azzal semmi baj nincsen, hogy ő ezt megpróbálja. Ha működik neki, akkor teljesen jó, mindenki boldog. Ha nem működik, akkor persze kell orvoshoz, pszichológushoz, nőgyógyászhoz fordulnia. Egy dolog viszont veszélyes, hogy a neten beszereznek hormonkészítményeket, és nem orvos adja, hanem ilyen, nem is tudom, milyen tanácsadónak nevezik magukat, hormontanácsadó vagy endokrin, akik nem orvosok, és ez a, nem szeretnék most terméket nevesíteni, de ilyen-olyan krém néven az internetről beszerezhető hormonkészítmények. Most hormonkrémeket használni orvosi ellenőrzés nélkül, annak viszont rettentő komoly következményei és szövődményei lehetnek. Tehát ezt semmiképp nem javasolnám, az internet ilyen, tehát ez beszerezhető. Hát egyébként bármelyik hormon is beszerezhető a neten.
Tehát hangsúlyozzuk akkor ismét, hogy érdemes orvoshoz
persze, de
fordulni.
Még egyszer, amit az elején említett, hogy vitaminokat szedni erre, bizonyos vannak kifejezetten jó gyógynövénykészítmények is egyébként, ezeket abszolút nyugodtan meg lehet próbálni, és hogyha valakinek segít, akkor nagyon jó, mert akkor nem kell, ahogy Judit is mondta, nem kell mindent medikalizálni, akkor ezekkel a kis készítményekkel szépen át lehet vészelni ezt az időszakot.
Van olyan, ami gondolom, hogy talán nélkülözhetetlen, pont azért, mert hogyha csökken az ösztrogén szint, és azok a mellékhatásai ennek megjelennek, hogy például a csontritkulás elindul, akkor gondolom, hogy a kálciumbevitel például fontos, magnézium, fontos D-vitamin, ami a rákcsökkentésnek az egyik vitamina, C-vitamin, ami segít ezeknek. Tehát, hogy vannak ilyenek, hogy egy listát azért mond, hogy mostantól, aki ebben benne van, az ezeket mindenképpen szedje, hogyha
nem szeretnék ilyet. Nem szeretnék ilyet, mert attól függ, hogy mi az adott hölgynek a gondja, mert általánoságban az, hogy ilyen vitaminok, hogy D-vitamint szedni, hát ezt mindenkinek javasoljuk. Nyilván a csontritkulás megelőzése, a kálciumot mindenkinek javasoljuk, de egyébként például nagyon érdekes a csontritkulás megelőzése. Ott alapvető fontosságú, hogy a rendszeres testmozgást csinálni kell, tehát hiába vízbe akármennyi D-vitamint, akármennyi kálciumot, bármit az adott hölgy, ha nincs egy héten legalább háromszor, minimum 30 perc, de inkább 60 perc komoly fizikális terhelés soha nem fog beépülni az akármilyen mennyiségű vitamin meg kálcium se, és ugyanúgy a csontritkulása haladni fog előre, ha nincs fizikális terhelés a csontokon, az teljesen mindegy, hogy mi, túrázhat, tornázhat, futhat, biciklizhet, bármit csinálhat, csak fizikális terhelés legyen, és egy nagyon érdekes dolog még, az úszás sem, és ebből a szempontból nem jó. Tehát aki úszik, az ússzon tovább, mert az egyik legegészségesebb sport, tehát csodálatos dolog úszni és ússzon, mert jót tesz magának minden szempontból, egészségileg is, de az a csontritkulásra nem hat semmit, hiszen pont az a lényeg, hogy a vízben nincs meg az a terhelés a mozgásszerveken.
Tehát ez a súlya terhelés, ez így, szükséges. Így. Tehát nagyon fontos a mozgás, és ha túlsúllyal menjünk bele, vagy megy bele valaki ugye ebbe az időszakba, akkor ez megint egy kockázat.
Hát a túlsúly tulajdonképpen a csontritkulás szempontjából egy picit jobb, ha túlsúlyos valaki, mintha mondjuk egy ilyen anorexiás hajlamú nagyon-nagyon lefogy. A csontritkulás vonatkozása, semmi más vonatkozásában, tehát egyébként nyilván a túlsúlyt azt jó csökkenteni, de ebből a szempontból a túlsúly az nem jelent kockázati tényezőt. Annyiba igen, persze, hogyha esetleg baleset következik be, akkor a túlsúly miatt a törés kockázat, tehát egy nagyobb súly rántja el az adott csontot, adott izületet.
Nyilván pszichológusként nőkkel találkozik, de mindezt hogy tudja a család jól csinálni, mert az sem mindegy, hogyha otthon vagyok, akkor ugye megbeszélik, hogy na jó, hát hisztizik persze, hát klimaxol, banyaláz, és akkor mosolyognak egyet, vagy a kollégák is így vannak vele, a férfiak körülbelül ennyit tudnak róla. Szóval mit lenne jó tudni azoknak, akik a környezetében vannak azzal, annak, akivel mindez megtörténik?
Hát csak azt tudom mondani, hogy türelem. Hát, hogy az, amit a esetleg tényleg ingerlékenységi hullámokkal küzdő nő nem tud megadni azt a kedvességet, odafigyelést, empátiát, az lehet, hogy pont most kell neki megkapnia. Tehát, hogy kedvesen, odafigyelve és empatikusan viszonyuljon hozzá a család. De hogy én mégis azt mondom, hogy tulajdonképpen mindenki a saját jólétéért felel elsősorban. Tehát, hogyha a nő saját erejéből túl tud lendülni ezen a krízisen, ha megteszi azokat a dolgokat, amik neki személy szerint segítenek, akkor ez kisugárzik az egész családra. Tehát én azt gondolom, hogy az a gyerek boldog, akinek az anyja boldog, és ez bármilyen életkorra általánosítható.
És az a férfi boldog, akinek a,
akinek a felesége boldog. Igen, pontosan, igen. És egy picit még, hadd mondjak három mondatot arról, hogy igazából, ha egy kicsit kitágítjuk, akkor itt az öregedésről van szó. Tehát, hogy erről még most nem beszéltünk, de hogy igazából arról van szó, hogy tudunk-e méltósággal megöregedni. Egyébként azokban a társadalmakban, Távol-Keleten, ahol az öregségnek sokkal nagyobb ázsiója van, értéke van, ott a menopauzális tünetek is kevésbé jelentkeznek Távol-Keleten. Tehát, hogy hogyha belegondolunk abba, hogy az öregedés valójában nem 50 éves korban kezdődik. Hát a bőrünknek a nedvesség tartalma nagyjából 17 éves kortól elkezd csökkenni. Tehát, hogy a szemünk, mondjuk a fényérzékenység, vagy a fülünknek a magas hangokra való érzékenysége 30 éves kortól elkezd csökkenni. Tehát már rég öregszünk. Ennyi, csak ugyanezt kell tennünk tovább méltósággal.
Mai műsorunkban tehát a menopauzáról beszélgettünk, de hamarosan az andropauzáról, tehát a férfi klimaxnak is nevezett jelenségről is fognak majd itt a Katolikus Rádióban hallani egy műsort a hallgatók. Most szeretném megköszönni a szakértőinknek, hogy eljöttek ide a Katolikus Rádióban. Dr. Ács Nándor, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, és dr. Ferenczi F. Judit, a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusa volt velünk a mai műsorban, melynek munkatársai voltak Bójás János technikus, Varga Ramona zenei szerkesztő, és Hegyesi Adél, aki pedig azt az összeállítást készítette, amelyet a műsor elején hallhattak, az utca véleménye, meglátásai a menopauzáról címen. Köszönöm az ő segítségüket is, és búcsúzom hallgatóinktól, Szabó Csillát hallották.